Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Vannak itt némelyek, akik gyakorlott templomba járok, és tudják, hogy az apostoli köszöntésre föl szoktunk állni, úgyhogy gyertek, álljunk föl, és akkor még egyszer elmondom, hogy hát, hogy kegyelem nékünk és békesség, ezt nem lehet elégszer hallani, úgyhogy legyen így. Az Isten kegyelme áldása legyen a mai alkalmunkon. Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött erre a hittan évzáros istentiszteletre. És akkor azt mondom nektek, hogy most már ilyen szépen fölálltatok, akkor foglaljatok helyet. Itt elől vannak helyek a gyerekeknek, gyertek bátran. Azért én még emlékszem arra, már tényleg az öregség, hogy úgy mentem iskolába, hogy azt mondta az apukám, hogy a templomról nem beszélünk, kisleányom, az iskolába. És azért milyen nagy dolog, hogy mi meg most beszélhetünk az Úr Jézusról az iskolákba, van 660 körüli a hittanosunk, akikkel hetente találkozunk, körülbelül ilyen 65-66 hittanórán, hát isteni a dicsőség, és áldja meg ezt a magvetést. Jó, most pedig azt szeretném mondani, hogy az óvodásokkal kimegyünk, de az alsósok, tehát az iskolások és a nagyok mind itt benn maradnak. Én örülnék neki, hogyha minél több gyerek itt lent lenne, mert Tibor olyan üzenetet készített, amit nektek itt látni kell majd. Jó, óvodások, jönnek ki velem.
Isten igéjét fogom olvasni. Ahogyan az írva van, Pál apostol rómaiakhoz írt levelében, rómaiakhoz írt levél 8. fejezetében, annak a 31. és a 32. verse. Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyan ne ajándékozza nekünk vele együtt mindent? Ámen. És most gyertek testvérek, és imádkozzunk. Drága Úrunk, megköszönjük neked az elmúlt hetet, azt, hogy adtál esőt és adtál napsütést is. Megköszönjük neked azt, hogy adtál nekünk örömet, szeretetet és békességet, és hogy nem hagytál el minket a szomorúságban, a gyászban, hanem itt voltál végig mellettünk. Megköszönjük neked a gyermekeket, akiket itt adtál nekünk, és hálásak vagyunk neked azért, amiért látjuk a növekedést, látjuk azt bennük, hogy te hogyan munkálkodsz. És Urunk, azért vagyunk itt, mert te folyton mellettünk vagy, és azért is jöttünk el ide, hogy újra becsatlakozzunk a te jelenlétedbe, hogy megérezhessük azt, hogy mit jelent az, amikor te szeretsz minket, mit jelent megízlelni a te kegyelmedet. Szeretnénk arról hallani, Urunk, hogy te mit mondasz nekünk, hogy te milyen közel vagy hozzánk. Szeretnénk, Urunk, hogyha most itt lennél közöttünk, és megáldanál minket te magaddal. Kérünk téged, hogy vegyél el előlünk mindent, ami akadályoz abban, hogy rád tudjunk hangolódni, hogy rád tudjunk figyelni. Urunk, azt olvastuk, hogy ha te velünk vagy, akkor ki lehet ellenünk. Kérjük ezt a bátorítást, ezt a vigasztalást most, hogy tedd valósággá az életünkben. Kérünk téged, hogy áld meg Tibort is, az ő ige hirdetését, hogy hagyj érthessük meg a te akaratodat. Jézusért kérünk. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 165. dicséretünk első versét, Itt van Isten köztünk.
Yeah. Áldja meg Isten a mi ígére figyelésünket. Újra felolvasom ezt a két verset, amelyet már Hunortól hallottunk az előbb, Római Levél 8. fejezetéből. Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem minnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Hát kedves testvérek, Istenről ír Pál apostol, méghozzá úgy, mint aki egy ajándékozó Isten. Hogyha kéne egy listát írnunk arról, hogy mi mindent gondolunk Istenről, mi jut vele kapcsolatba eszünkbe, lehet, hogy sok minden eszünkbe jutna, hogy nagy, meg hatalmas, meg teremtő, meg igazságos, meg ilyesmi, de az, hogy ajándékozó, nem tudom, hogy az elsőre eszünkbe jutna. Pedig a Biblia nagyon világosan beszél erről, hogy nekünk egy olyan Istenünk van, aki ajándékozó Isten. Azt mondja, hogy ne ajándékozna nekünk mindent. Nagyon érdekes volt, az ifisekkel beszélgettünk pénteken hasonló dolgokról, és egy görög mítoszról beszélgettünk akkor. Most hát az óvodások ugyan már kimentek, a kis Vince még nem érti, de vannak még azért kiskorúak közöttünk. Nem részletezem nagyon a Prométeusz mítoszt, legalábbis a végét annyira nem, de mindannyian ismerik a történetet, ami arról szól, hogy az akkori ember elképzelése szerint az Isten nem ajándékozó, hanem irigy. Mert ugye a mítosz gondolatai szerint az ember úgy jut a tűzhöz, hogy hát azt el kell lopni az istenektől. Zeus parancsot ad két titánnak, hogy teremtsenek. Az egyik megteremti az állatokat, a másik megteremti az embert. És mivel az ember készítése olyan lassan sikerül, az állatok hamarabb elkészülnek, és már minden jó tulajdonságot megkapnak ők. És akkor szegény Prométeusz azt mondja, hogy megalkottam az embert, és olyan kis gyámoltalan, esendő szegény el van veszve, már semmi jó nem jutott neki, se nagy fogak, se hegyes körmök, se gyors futás, fára is olyan esetlenül mászik csak. Hát mit tegyünk ezekkel a szegényekkel, hogy mégis valahogy itt kiemelkedhessenek az állatok közül? És akkor jön a nagy ötlet, hogy hát adjuk oda nekik a tüzet. De hát azt nem lehet ám csak úgy, hanem azt a tűz az isteneké, úgyhogy el kell lopni a tüzet. És hát valami növénynek a szárában, titokban csempészi le az Olimposz tetejéről a tüzet az embernek, és valóban ezáltal az ember kiemelkedik az állatok közül. Na most mi tudjuk hova tenni ezt a történetet, a Szentírás más beszél az ember teremtéséről, meg a tűz feltalálásáról se így gondolkodunk, de mindenképpen ez a kis történet beszél arról, hogy hát mennyire ajándékozó az Isten. És ugye a mítosz gondolatai szerint, hát Prométeusznak nagyon keményen bűnhődnie kell azért, hogy ezt a gazságot megmerte tenni, hogy az Istenektől ellopta a tüzet az embereknek. Ezzel szemben a Biblia Istene egy olyan ajándékozó Isten, aki bőkezűen, két kézzel adja a maga ajándékait, és azt mondja, hogy mindent szeretne odaadni nekünk. Azt gondolom, hogy az ajándékok közül vannak kis ajándékok, meg nagy ajándékok. És én emlékszem arra, hogy gyerekkoromban nagyon sokat voltam a nagymamáméknál, és hát mindig szerettem őt figyelni, hogy ilyen serényen térül fordul a konyhában, mindig égett a munka a keze alatt, és nagyon jól előttem van az a kép, mindig tudtam, hogy mikor következik ez, amikor ő odalép a fiókhoz, kihúzza a konyhaszekrénynek a fiókját, elkezd benne turkálni, ilyen halkcsörgést lehet hallani, ilyen kisollók, kiskések, nejlonzacskó csörög, és egyszer csak előkerül valami zöld. És ez a zöld, ez valami nagyon kedves dolog volt én nekem, ez a kis sztadnió papírba csomagolt sportszelet volt, ezt ismerjük, ezt a gyerekkorunk finomságát. És én nem tudtam, hogy ez hogy történik, hogy abban a fiókban mindig van sportszelet. Ott gyártották, de valamilyen módon belekerült mindig. És amikor én ott voltam, akkor ismertem a nagymamámnak a mozdulatait, hogy rám néz, elmosolyodik, megfordul, kihúzza a fiókot, és előkerül a sportszelet. És ez fantasztikus ajándék volt, én ezt nagyon élveztem. Aztán utána telt múlt az idő, és rájöttem arra, hogy az igazi ajándék nem is a sportszelet volt, hanem az, hogy együtt voltunk. Ő volt az ajándék, hogy ott ülhettem a konyhába, és nézhettem, hogy hogy dolgozik. Vannak kis ajándékok, meg nagy ajándékok. Hát Istennel kapcsolatban is a legnagyobb ajándék az ő maga. Azt mondja, hogy így kezdi Pál apostol, aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, az hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Hát ez az igazi nagy ajándék, Istennek az igazi nagy ajándéka, ő maga, hogy ő szeretne az emberrel közösségben lenni, szeretne velünk is közösséget vállalni, és hogyha ennek egyetlen módja van, ha ennek az a módja, hogy emberré kell hozzá lennie, akkor úgy, hogyha ez csak úgy lehetséges, hogy a keresztre kell menni, és az életét kell adnia értünk, akkor úgy. De ő küzd ezért a kapcsolatért. Ő szeretne velünk lenni, és szeretné, hogy mi pedig ővele legyünk. És azért minden akadályt el akar hárítani az útból. Ez a legnagyobb ajándék. Ő maga. Nem a sportszelet a fiókból, hanem a nagymama. Igen ám, de van jelentősége a sportszeletnek is. Mert hogy Istennek nagyon sok egyéb ajándéka van, nagyon sok kisebb ajándék is van. Erről mondja Pál, hogy hogyan ajándékozna Isten ővele, az ő fiával együtt mindent mi nekünk. Ha a legnagyobbat odaadta, akkor hogyan adna mindent azzal együtt? Kicsit olyan ez, mint amikor az ember megvesz egy méreg drága mobiltelefont. És kinyitom a dobozt, és hát az lenne a legfurcsább, hogyha nem lenne benne töltő, vagy fülhallgató hozzá, vagy adatkábel. A legnagyobbat odaadja. Hogy ne adna oda mindent azzal együtt? Nekünk egy ilyen bőkezű Istenünk van. És szeretném, hogy így jusson Isten eszünkbe, és amikor a saját életünkre nézünk, a saját vagyonunkra nézünk, képességeinkre, akkor jó, hogyha tudjuk egyből így nézni ezt, hogy hát nekünk egy olyan ajándékozó Istenünk van, aki ezt és ezt mind adta nekem. Amire szükségünk van, azt mind megkapjuk. És számomra a nyári szünet, most, hogy ide érkeztünk, egy ilyen időszak, amikor az Istennek az ajándékozó szeretetét vélem felfedezni ebben az időben. Nem tudom, hogy mennyire ismeretes, de körülbelül 2-3 évente, én emlékszem az én diákkorom óta, körülbelül 2-3 évente a politikai döntéshozók körében mindig felvetődik a kérdés, hogy hát rövidebbre kéne venni ezt a nyári szünetet. Ugye ez 2,5 hónap, ez olyan hosszú idő, hogy a gyerekek teljesen kizökkennek a tanulásból, az egész életritmusuk átalakul, és hát olyan nehéz visszaszelídíteni őket szeptemberben, hogy ezt le kéne csökkenteni 1 hónapra. És hogyha csak 1 hónapos lesz a nyári szünet, akkor hát egy picit meg lehet toldani a télit is, meg a tavaszit, meg az őszit, és akkor sokkal kezelhetőbb lesz minden. Gördülékenyebben megy az oktatás. És emlékszem, hogy amikor én ezt legelőször hallottam, akkor így ez volt bennem, hogy el a kezekkel a nyári szünetemtől. Mert nekem kell az a 2,5 hónap. Hát én nem tudtam elképzelni, hogy lehet máshogy is nyarat csinálni, mint a Balatonparton, mint horgászva, mint tücsköd bogarat keresve. És hogy ennek ellenére újra és újra felvetődik ez a kérdés, hogy hát nem lenne jobb, hogyha ez rövidebb lenne. És most így, hogy azért ebben a kibővült körben vagyunk, gyerekek és felnőttek együtt, azért én megkockáztatnám ezt, hogy gyűjtsünk már egy pár ilyen érvet, jó? Hogy így mondjuk egy-két olyan jó dolgot, ami miatt érdemes megtartani ezt a nyári szünetet, vagy ami miatt nem időpocsékolás. Milyen jó dolgok vannak a nyári szünetben? Először a gyerekeket kérdezem, jó? Le. A horgászás, köszönöm szépen, szívemből szóltál. Igen, nekem már vidám napom van. Igen, a horgászás nagyon jó dolog, ezt aláhúzom. Igen. Az úszás is egy nagyon jó dolog, szuper. Igen. A micsodás? A nyaralás. A nyaralás, igen. Az mindig ilyen érdekes dolgokkal jár együtt, igaz? Hogy nem kell tanulni, hát ez is nagyon jó. A kötelező olvasmányok azok meg majd valahogy elolvasódnak maguktól. Na, ennyi? Másik dolog nincs a nyárban. Homokozás? Valakitől homokozást hallottam. Homokozás. A homokozás is nagyon jó. Így van. Szuper. Más ötlet? Anyukák, apukák, segíthetünk egy picit. Az alvás. Köszönöm szépen. Lehet törleszteni a lemaradásokat, igaz? Na, hát nem tudom, hogy sikerül az oktatási minisztériumot meggyőzni ilyen sovány felhozatallal, hogy kell az a 2,5 hónap, amit mi összehoztunk, ez kb. 2 hét volt idáig. Igen? sátorozás. Köszönöm szépen. Hát, elfogadjuk, hogy ennyi. Na, majd meglátjuk, mit döntenek. Én hoztam néhány kelléket, ami, hát ugye, nyárral kapcsolatos. Bocsát, semmi megbotránkoztató dolgok nem akarok csinálni, de mégis ezt fölteszem az úrasztalára. Valaki már megdicsért, hogy milyen csinos bőröndöm van. Na, hát milyen jó dolgok vannak a nyárba, amiről érdemes beszélni. Hát ez egy reklámújságnak néz ki, de igazából nem az. Lehet, hogy megmutatom valakinek közelebbről. De Lilla, megnézed, hogy mi ez? Az mi? Ugye valaki? Athens, az van ráírva. Hát ez egy Athén térkép, nagyon jó, így van. Görögország, gyönyörű szép fővárosa. Hát például nyáron el lehet menni, például Athénba, igaz? Ugye? Egy térkép az azt jelenti nekünk, hogy hát izgalmas helyeket lehet fölkeresni, egészen különleges, egzotikus tájakra el lehet jutni, föl lehet fedezni a világot, vagy föl lehet fedezni a kedvenc helyeinket. Ott lehetek, ahol nekem jó. Ugye az emberek nagyon sok pénzt fizetnek azért, hogy hát ne otthon üljek a szobába, hanem akkor menjünk valahova. Valami különleges dolog történjen a nyáron. Jó, ezt ide teszem emlékeztetőül. Nem tudom, látszik-e rajta, hogy ez micsoda? Naptej, nagyon jó. Igazából naptejt akartam hozni, mellé nyúltam, és ez már ilyen eső után köpönyeg. Amikor leégett az ember, akkor ezzel kell bekenni magát, és akkor hát, ha nem hámlik le olyan gyorsan. Na hát, mire emlékeztet bennünket a napkrém? Mi a jó nyárban? Le lehet égni. Hát süt a nap végre, igaz? Hát annyira vártuk már egész télen, hogy olyan gyorsan besötétedik, már az ember mikor megy reggel dolgozni, vagy az iskolába, még olyan szürkület van, mikor jövünk haza, akkor meg már be is sötétedik. És olyan jó, hogy végre világos van, igaz? Végre világos van, látjuk egymást, van kedvünk az élethez. És hát ugye a világosságban lehet még napozni is, csak nem szabad túlzásba vinni. Na, van itt egy fénykép, ez most nem viszem körbe, de hogy egy nagyon jó pofa baráti társaság van rajta. Őket is ide ültetjük. Mert hogy a nyár, ugye senki nem mondta, de hogy a nyár úgy érdekes, hogy a barátok is vannak mellette, nem? Egyedül mit lehet csinálni? Unatkozni. Köszönöm, azt lehet. De azért vannak a barátok, hogy ne unatkozzunk. És végre, ugye eljön az az ideje az évnek, amikor tudunk is a barátokkal együtt lenni, amikor meg lehet keresni egymást. Én bátorítok is mindenkit arra, hogy ne otthon üljünk egyedül a szobába, hanem használjuk ki a szabadidőt arra, hogy akkor barátkozzunk, legyenek közös kalandjaink. Na, van itt egy olyan dolog, ami nem is annyira kéne, hogy a nyárhoz kapcsolódjon. Hát ez ilyen hétköznapokon is használatos. Milyen jó dolog jut eszünkbe erről? Nyár és ez. Mit lehet csinálni a nyáron? Lehet fényképezni, erre nem gondoltam, nagyon jó. Mit lehet csinálni egy gyereknek egy ilyen készülékkel nyári szünetben? Természetesen ismeretterjesztő videókat nézni a YouTube-on. Mindenki erre gondolt. Az én gyerekeim nem ezt szokták csak csinálni, hanem bizony játszani is. Lehet, hogy valaki nem pont ilyen kütyűn, vagy másfajta kütyűn, de hogy nagyon jókat lehet játszani. Jónás, neked van ötleted, hogy mit lehet játszani vele? Sakkot. Köszönöm szépen, ez egy intelligens játék, igen. Egy intelligens versenyzőtől. Igen. Hát ugye a kütyű arról szól, hogy lehet játszani, és ugye ami szülői szemmel úgy néz ki, hogy rohannak az órák, és közben nem történik semmi, csak a hüvelyk új erősödik egy picit. A közben mi történik a másik oldalon? Gyerekként én azt élem meg, hogy hát valami nagyon izgalmas környezetben vagyok, játszom, és győzök. És ott megünnepelnek, mert összegyűjtöttem a pontokat, meg a csillagokat, és jobb voltam, mint a többiek. Most már nem olyanok a mai videójátékok, mint régen, hogy az ember mindig ugyanazokon a pályákon játszik, ugyanazokkal a gépi ellenfelekkel, hanem kinyílik a világ, és az interneten összekapcsolódom új-zélandi emberekkel, akik ugyanúgy irányítják kis emberkéjüket, és küzdünk egymás ellen, és legyőzöm őket, és akkor tűzijáték van, meg konfetti eső, és megünnepelnek, mert győztem. És ez egy annyira jellegzetesen emberi dolog, hogy szükségünk van erre. Na, hoztam egy másik dolgot is, ez kicsit be van csomagolva. Kevésbé látszik így, hogy mi, de talán így ismerősebb. Igen, fölcsillant néhány szem. Hát a fagyi is egy nagyon jó dolog a nyárban, ugye? A fagyi nagyon jó, igazából semmi értelme nincsen. Nem is olcsó, nem is egészséges, de finom, igaz? Ez a kényeztetésről szól. És nem tudom, hogy voltunk-e már úgy, hogy valamikor rossz napunk volt, vagy csalódtunk barátokban, vagy magunkban, és az ember azt mondja, hogy na, egy nagy adag fagyi az most megvigasztalna. Én már voltam így. Felnőttként is, meg gyerekként is. Mert hogy a fagyi az kényeztet, megnyugtat, megvigasztal. Na már nincsen sok. Ez mire emlékeztet bennünket? Egy nyári dolog. Sátorozás, táborozás, nagyon jó, így van. Ez a hálózsák akar lenni. Különleges kalandok együtt. Ahol a tábor az a hely, ahol mindig történik valami izgalmas. És aztán, na ez már az utolsó tényleg. Ez kicsit elvont, lehet, hogy szülőknek hamarabb beszébe jut ez. Igazából ki is vehetem a mappából, mert csak ez a lényeg nekünk. Vége az évnek. Le vannak zárva a jegyek. Bizonyítvány, hát az nincs ráírva, hanem azután következik, hogy nekem kell még ezzel az évvel foglalkoznom, és az elrontott jegyeimmel. Vége van a tanén. Hát, hogyha nagyon rossz nem lett, és nem kell pótvizsgázni, akkor nem, igaz? Mert hogy új tiszta lapot kapok. Vége van ennek az évnek, és a következő majd úgy kezdődik el, hogy még semmit nem szúrtam el benne. Én mindig nagyon szerettem a szeptembert ebből az egy szempontból, hogy még semmit nem rontottam el szeptemberben, legalábbis az elején. Na, hát egy csomó mindent felsoroltunk itt, hogy milyen jó dolgok vannak a nyárban, és azt gondolom, hogy egy picit mind arról beszél, amire nekünk szükségünk van, vágyunk rá, és az Isten pedig úgy mutatkozik be nekünk, mint az az Isten, aki a mi szükségleteinket betölti. Rövid és hosszú távon is. Isten rövid távon is gondoskodik rólunk, és hát az, hogy most mi itt vagyunk testben, éppen egészségesen, az azt jelenti, hogy még mindig volt mit ennünk, meg volt ruhánk, amit föl tudtunk venni. És hát tanítottak, meg tanultunk, meg képződtünk. De hogy az Isten hosszú távon is gondoskodik rólunk, és azt mondja, hogy ő minden szükségletünket betölti. És aztán beszél egy olyan helyről is, ami igazából nem itt ezen a földön, ami nem ezen a földön van, és beszél egy olyan helyről, ahol majd a mi szükségleteink végleg be lesznek töltve. Ahol soha többet nem fogunk megéhezni, ahol soha többet nem leszünk szomorúak, ahol soha többet nem vágyunk másra, mert az Isten betölt mindent. Hát ez a hely a menny. Nehéz ezt elképzelnünk, hogy milyen a menny. Én gyerekként könnyebben el tudtam volna képzelni, hogyha valaki azt mondja nekem, hogy egy örökké valóságig tartó nyári szünet. Ez nekem akkor leírta volna körülbelül a mennyet. Mindig ez volt a fájdalmas a nyári szüneteimben, hogy tudtam azt, hogy bár hosszú, de egyszer vége lesz. Hát hadd mondjam azt a jó hírt, hogy az Isten ország egy olyan hely, ahol nem kell vége lennie az ott történő dolgoknak. És mindezek a dolgok ott vannak. Na nem teljesen így, ahogyan itt felsoroltuk őket. Ugye a térképről azt mondtuk, hogy hát izgalmas helyeket lehet felkeresni. A lehető legizgalmasabb hely ezen az egész teremtett világon a menny. Nehéz elképzelni, mert a Biblia is csak képekben tud beszélni róla, de hát, hogyha ez itt lenne a Földön, biztos, hogy minden utazási társaságnak a címlapján lenne, hogy na, ide kínáljuk az utakat, mert ez valami annyira fantasztikus hely. Ilyesmiket olvasunk a Szentírásban, hogy hát ez egy aranyváros, drága köveken épül, drága kőből vannak a falak, színaranyból az utcák. Miközben ezt mondom, a közben hajlunk rá, hogy ezt a szemünkkel lássuk, vagy elképzeljük magunk előtt, Természetesen föl lehetne tenni a kérdéseket, hogy a mennyben honnan van arany, ami egy anyag, és ott elvileg az nincs, vagy ilyesmi. Ennél egyszerűbb a dolog. Valami olyan képet akar használni a Szentírás, amit mindenki ért, mindenki le tudja vonni a következtetés, hogy valami nagyon-nagyon értékes, nagyon drága, nagyon nagy becses, nagyon nagy értékű helyről van szó. Ja, emlékeztünk arról, hogy a nyári szünetben sok a napfény, a világosság. Azt olvassuk, hogy a mennyben ott olyan nagy a fényesség az Isten jelenlététől, hogy nincsen szükség napra, meg holdra. Az Isten dicsősége világít. Beszéltünk barátokról. Azokkal lehetek, akiket szeretek. Mit jelent ez a mennyben? Hát azokkal lehetek, akiket szeretek, és a legizgalmasabb találkozás ebben az Istennel való együttlétem, hogy akit nem láttam itt a földön, csak hittem benne, azt én most szemtől szembe láthatom. Ismerhetjük egymást. Egy bizalmi, bensőséges kapcsolatban lehetünk egymással. És azt a Jézust, aki annyira szeretett, hogy az életét adta értem, azt én testvéremként üdvözölhetem. Ott leszek vele. Meg tudom tőle kérdezni, hogy ez milyen volt. Azt miért tetted? Ezt miért vállaltad értem? Nagyon izgalmas lesz ez a találkozás, és hát persze nem elhanyagolható, hogy egymást is üdvözölhetjük majd, mert aki az Úr Jézusban hisz, mindenki polgárjogot kap ebben a drága városban. Na de kütyű biztos nem lesz a mennyben, igaz? Hát kütyű lehet, hogy nem lesz, de győzelem az lesz. Ünneplés az lesz. Lehet, hogy nem tűzijátékkal, meg konfettivel, de győzelem az lesz. 7 levelet olvasunk a Jelenések könyvében, mindet hívő embereknek írja, üldözések között levő hívő embereknek írja a János apostol, és Jézus igazából egy ígéretet tesz mindegyikbe, hogy aki győz, azzal mi lesz? Hogy annak ezt adja, azt adja, nem törli ki a nevét az életkönyvéből. De ez a megszólítása a hívő embernek, hogy aki győz, mert az Isten így vár bennünket oda, aki oda megérkezik az ő országába, az győztes. Miféle győzelem? Én győzök? Hát én csak meghalok, és egyszer csak ott ébredek föl. Hát ez nem az én győzelmem, ezt Jézus vívta meg a kereszten helyettem, de Isten erre az egészre úgy tekint, hogy mintha ez az én érdemem lenne. Nekem tulajdonítja Jézusnak a küzdelmeit. Úgyhogy kütyű nem lesz, de a hozzá kapcsolódó élmény, a győzelem, az igen. Mi a helyzet a fagyival? Lehet, hogy fagyi se lesz. De gyönyörködés, vigasztalódás, örökké tartó vigasztalódás, az igen. A tábor, ugye a hálózsák is itt van. Nagyon izgalmas, ezt mondja a Jelenések könyve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől, íme az Isten sátora az emberekkel van. És ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük. Micsoda táborozás ez? Amikor az Isten sátora van velünk. Hát azért ezt érdemes megnézni, igaz? És ugye itt van a fehér lap is, ami rossz volt, amit elrontottunk, ami zavart, vagy amitől féltünk, az mind a múlté. Úgy mondja ezt a Biblia, hogy új teremtés. Ami volt, az elmúlt. És mindent újjáteremt az Isten. A mostani rossz dolgokat el is felejtjük majd. Így mondja ezt a Jelenések könyve, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál nem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónuson ülő ezt mondja, íme újjá teremtek mindent. Na hát, készülünk itt a nyári szünetre ezzel a nagy batyuval. Most hadd mondjam a rossz hírt, hogy tulajdonképpen még nem tartunk ott, úgyhogy ezt be kell csukni. Mert hogy még van 2 hét az iskolából, igaz? Hát meg kell élni ezt a nyári szünetet. Addig még mit csinálunk? Dolgozatot írunk, felelünk, jegyet javítunk. Ugye, meg kell küzdeni vele. Eltelik 2 hét, jaj, de jó, kinyithatjuk a bőröndünket, és élvezzük a nyári szünetet, de tudjuk azt, hogy telik múlik az idő, és egyszer csak elfogynak a heteink, és megint a szeptember. Akkor megint becsukhatjuk. És lehet, hogy akkor is fogunk még fagyizni, meg találkozunk a barátainkkal, de nyilván nem úgy, mint a nyáron. Hadd mondjam azt, hogy a nyári szünet az az előíze valaminek, az előlege. kóstoló a mennyből. Egy picit bele lehet pillantani. Nyilván nem tökéletes kóstoló. Lehet, hogy meg fog csípni a darázs. Lehet, hogy beszippantom az orromba a vizet a Balatonba. Nem tökéletes. De egy picit belekóstolhatok abba, hogy milyen az ünnep az Istennel. Imádkozzunk azért, hogy ne csak utólag döbbenjünk rá arra, hogy mennyi ajándéka van az Istennek számunkra, hanem már most is nyitva lássuk a bőröndöt. Ugye az Isten országa közöttünk van, mondja Jézus, és ott áll közöttük. Hát mi azok a kiváltságos emberek vagyunk, akik tudhatjuk, hogy az Úr Jézus itt van velünk. És ahol ő ott van, az Isten országa ott van. És ahol az Isten országa ott van, ott a kapcsolat, az öröm, az ünnep, az jelen van. Ez már kiteljesedik egyszer ott ő nála, az örökké valóságban, de mi már most itt, hétköznapi emberekként, gyerekekként, felnőttekként így élhetjük az életünket, hogy egy ajándékozó Istennek a győztes gyermekei vagyunk. Hát ebben erősítsen meg bennünket Isten, és mindenkinek nagyon jó nyári szünetet kívánok. Amen. Válaszoljunk most az igére énekléssel. A 165. dicséretünk 6. versét énekeljük. A lapon a 4. van, de úgyis a kivetítőt nézzük. Jöjj és lakozz bennem, így kezdődik a 6. vers.
Imádkozzunk. Áldunk téged, édesatyánk, a gyönyörű szép ajándékokért, a sportszelettől kezdve a fagyin át sok mindennél, de azt is köszönjük, hogy közben érezhetjük, hogy az igazi ajándék azok az ajándékozók, a szüleink, a tanáraink, a barátaink, és te magad. Segíts, hogy ez jó bevésődjön nekünk. Áldunk téged, édesatyánk, hogy a legnagyobbat Jézus Krisztusban adtad nekünk, hogy elfogadhatsz, hogy kinyitottad a menny kapuját, és köszönjük, hogy most ízlelgethetjük ezeket az előízeket, ami a mennyben lesz. Segíts nekünk, hogy tényleg rád figyeljünk, és elsősorban neked köszönjünk meg mindent, és így tudjunk mindenhez közeledni, hogy ezt a te kezedből vegyük el. És arra is kérünk, Urunk, hogy őrizd meg minket, a nyári szünetnek a kalandjai közepette, biztos, hogy lesznek veszélyek is. Kérjük, Urunk, hogy legyél velünk, és minden bajban és szenvedésben is hadd támaszkodjunk rád. Urunk, így köszönjük a tegnapi esküvőt is, és az új házaspárt, a Mohás házaspárt, illetve a Kalmár Mohás házaspárt. Nagyon köszönjük az ő örömüket, az ő családjukat, és kérjük, Urunk, hogy áld meg őket gazdagon. Nagyon köszönjük, Urunk, hogy téged vihetünk az iskolákba, a hittanórákra. Köszönjük a hittantanárjainkat, és köszönjük az egyéb tanárjainkat, akik próbálnak téged megjeleníteni a gyerekek között. Urunk, a sok szomorkodásban is, akik vannak, hadd imádkozzunk azokért is, akik most gyászolnak. A dunai hajó baleset áldozataiért is imádkozunk, Urunk, hogy minden gyászolót te vigasztalj, és másokat is, akik elvesztették a szeretteiket. Imádkozunk a vezetőinkért, akár a világi, akár az egyházi vezetőinkért, hogy te adj nekik magadból, te ajándékodat nekik, hogy ne vágyjanak másra, és ne is gyűjtögessenek mást, hanem csak a te bölcsességed és a vezetésed. Te adj megtérést, újjászületést, új életet és új értékrendet minden vezetőnek. Te add magadat. Így könyörünk a népünkért, nemzetünkért, te adj ébredést, te adj nekünk magadból, hogy erre a mennyei ajándékra vágyjunk, te rád vágyjunk egyedül. Áldunk, magasztalunk, dicsérünk, és köszönjük, hogy gyönyörködsz bennünk, és mi is ezt szeretnénk, benned szeretnénk gyönyörködni most a nyáron is. És kérünk, hogy még a hátra levő időben, amikor vizsgázunk meg, felelünk, akkor adj nekünk erőt és bölcsességet és koncentráló készséget, hogy ezeknek a dolgoknak is meg tudjunk felelni. De kérünk, Urunk, a legfőképpen azt a szabadságot és azt a kegyelmet, azt a szeretetet add, amit a szüleinken keresztül is kapunk, hogy te elfogadsz, hogy te szeretsz, és hogy te a te gyermekeidnek tekintesz minket. Áldunk téged, magasztalunk és dicsérünk az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Ettől az Úr Jézus Krisztustól tanultunk egy szép imádságot, ezt mondjuk még el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És most megint egy gyermekéneket énekelünk, nincs már egyedül a szívem többé. Most már ezt nem énekeljük kánonban, de akkor csak így énekeljük. De tapsolni lehet, igen, ezt. Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi velünk most, és a nyári szünetben is. Amen.